Üdvözlök mindenkit egy ilyen jó meleg füllet nyári napon, június 26-án itt ülünk a Grand Radovinban, mert hogy kóstoló van, méghozzá nem más, mint vermut kóstoló. Az az érdekessége ennek az italnak, hogy az elmúlt években talán egyre nagyobb népszerűségre tesz szert Magyarországon is, de hogyha a nyugati bárkultúrát megnézi az ember, akkor erőteljesen jelen van a különböző vermutok, kézműves vermutok kategóriája. Tehát nem csak a nagy gyártók, hanem megy a hagyományos gyártók, hanem ugyanúgy, ahogy láttuk más divatos italoknál, kisebb házak, kézműves, akár garázs vermutok is jelentkeznek. De ezt szerintem sokkal jobban tudja nálam Orbán Ádám, akit úgy is hívnak, hogy a vermonauta. Szervusz!
Sziasztok, szia!
Kezdjük azzal, hogy mi is ez a vermut, mert talán nem mindenki számára egyértelmű, és ugye nekünk itt Magyarországon azért némi hátrányt le kell dolgozni, amikor erről beszélgetünk, ahogy a Napóleon konyaknál, úgy mondjuk az Éva vermutnál is mindenkinek megvan a, legalábbis egy, mondjuk aki a 70-es, 80-as években született, nekik megvan ez az élmény, de hát ugye persze nem erről van szó.
Igen, hát ez egy picit ilyen kellemetlenül itt maradt, ilyen, én nem is tudom minek nevezzem, ez a Éva, meg a Márka és társai. Hát igen, a vermut az nem pont az, mint ami szerintem így a nagyszüleim generációjának, vagy legalábbis az én nagyszüleim generációjának beakadt, vagy mint ami akkor így vermut néven, nem is tudom, hát értékesítve volt az országban.
Oké, tehát ez egy likőrbor, ugye ez a kategória, és ezen belül ugye vannak különböző típusú italok, és azon gondolkodtam, hogy egyébként még akár, ha mondjuk nem lett volna itt így megakasztva a szőlő, borkultúra, bárkultúra egy 40-50 évre, akkor Magyarországon is lehetne ilyesmi, mert ugye Hajósbaja, illetve Badacsony vidékén foglalkoztak az ürmös borral, ami valamiféle rokona ennek.
Hát ne viccelj, persze, de nem csak Badacsonyban, illetve Hajósbaján, hát az egész Kárpát-medencében, sőt Kárpát-medencében is, de egyébként ugyanúgy a Németalföldön, mai Németország területén, rengeteg helyen, hát meg ugye Észak-Olaszországban, sőt igazából ez egész Európában volt ennek egy kultúrája annak idején. Nálunk például a török hódoltság idején a Rácürmös nevű bor jött be, a Balkán-félszigetről, ugye a szerbek által, vagy hát az északra tolódó szerbek által, amit ugye akkor kadarkaborból készítettek az elődeink, de hát jelen volt abszolút ugye a somlai borok például, a tokai borok, ezeket gyógyborokként is alkalmazták, és hát ugye rengeteg esetben pedig gyógynövény főzetekkel dúsították ezeket a borokat, ugye különböző bántalmakra, akár gyomorpanaszokra, emésztés segítő hatásuk volt ezeknek az italoknak, igen, az ürmös boroknak, ami hát tulajdonképpen majd hogy nem megegyezik a mai vermuttal. Ez persze nem ennyire egyszerű, nem
hát
ennyire
egyértelmű. Nehéz ugye nagyon, mert ki tudja, gondolom azért maradt fel némi receptúra, de hát hogy is mondjam, tehát nagyon nehéz ezekből dolgozni, olyasmi lehet, mint egy zeneművet reprodukálni pontosan.
Az elsődleges nehézsége szerintem ennek, vagy ami így a nehézségét okozza ennek az egész, vagy a reprodukálásnak az inkább az, hogy maguk a borok, tehát amiket abban az időben készítettek alapborokat, azok teljesen mások lehettek, vagy voltak, mint amiket a mai nap készítünk, de hogy mondjuk, tehát ezekről, hiába van nekünk mondjuk egy receptúránk arról, hogy nem tudom én hány kanál fehér ürömfüvet kell beletenni a citromhéj mellett egy 200 literes hordós kadarkába. Ez nem ugyanazt a végeredményt fogja ma adni, mint mondjuk az 1800-as években.
Igen, jó, hogy említetted ezt, így a fehér ürmöt, hogy az egyik alapvető hozzávaló a vermuthoz. És az a vicces, hogy a másik, amit használni szoktak nagyon gyakran, ez a bárányüröm, aminek, hogyha megnézzük a latin nevét, ugye, akkor tök egyértelmű eltérés van, viszont a magyar népetimológiában a fehér ürmöt néha bárányürömnek hívják, azt néztem, úgyhogy még az is lehet, hogy meg hogy mi az, ami mondjuk milyen keserű narancs héja, ugye, hát ez mi? Keserű narancs, keserű citrom, milyen héj, tehát itt azért elég sok problémával ütközhet az ember.
Nagyon jól mondod, de hát nagyon sokszor ugye még a szőlőfajták esetében sem teljesen egyértelmű, vagy nem tisztázott az, hogy hiába neveznek egy szőlőfajtát úgy, ahogy neveznek, de ez bizonyos tájegységenként, pláne ugye hát a hiányos feljegyzések, vagy a hiányos adatok miatt, meg nagyon sokszor egyszerűen csak szájhagyomány útján terjedtek ezek a dolgok. Tehát, hogy hiába neveznek valamit valahogyan, ez akár faluról falura változhat ennek a jelentése, tehát a fehérüröm, bárányüröm területtől függően változhat egyébként, hogy ez valójában mit jelent. Amit pedig elsőre kérdeztél, igen, hát az Európai Unió szabályozása szerint legalábbis a fehérürömnek, illetve az Artemisia nemzetségnek valamelyik faját kötelezően tartalmaznia kell a vermutnak.
Ha már itt tartunk, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Németország, azért jelentős eltérések vannak, de nagyon sok helyen elterjedt, és teljesen mást kapunk, hogyha vermutot kérünk. Ugye ezek csak földrajzi kategóriák voltak, de aztán van a édes vermutok, a száraz vermutok, a fehér vermutok, a borostyán vermutok, tehát rengeteg van egyébként itt a kategórián belül is különbség. Hogy lehet itt rendet tenni? Van valamiféle ilyen ökölszabály, hogy kb. Erre számíts, ha...
Nagyon nehéz megfogni a kérdést. Én nagyjából így a tapasztalataim alapján én úgy gondolom, hogy ökölszabályként talán az felírható, hogy az olaszok általában keserűbbek, a franciák talán általában ez a szárazabb, fűszeresebbek, és a spanyolok pedig édesebbek. De ez egy ilyen nagyon-nagyon csúnya lebutítása a kérdésnek, de mégis én azt gondolom, hogy tradicionálisan, illetve hogyha ezeknek a népeknek a hát már, ha ugye erről, ilyenekről egyáltalán lehet beszélni, de hogyha ezeknek a népeknek úgy nagyjából az ízlésvilágát és a gasztronómiáját vagy gasztrokultúráját, ha megfigyeljük, akkor azt gondolom, hogy nagyjából ez vezethető le, mondjuk egy átlagos olasznak a szájíze az inkább ezekre a keserűkre áll rá. A spanyoloknál meg inkább ez az egyszerűbb, könnyebben fogyasztható, gyümölcsös, kicsit édeskésebb, nem igazán gondolkodós tételek azok, amik talán jobban mennek.
Van kedvenced? Vagy inkább azt mondod, hogy más nyáron, meg más télen?
Hogyha nem is feltétlenül a vermutokról beszélgetünk, hanem mondjuk akár a borokról, abban azért most már tényleg hát elég sok bort megkóstoltam életemben, és soha nem tudtam ezekre a kérdésekre egyértelműen válaszolni. Tehát ez ahogy mondtad, hogy igazából akár napszaktól, de évszaktól, hőmérséklettől, hangulattól, társaságtól, nagyon-nagyon sok mindentől függ. Nincs konkrét kedvencem. Én az elmúlt évemet Spanyolországban töltöttem Tarragona és környékén. Nekem ott úgy jött a vermutozás, hogy beültem egy helyre, és kértem egy pohár vermutot. És amit nekem ott adtak, én azt megittam, és nagyon örültem neki. Tehát, hogy ez nem volt egyáltalán túlcifrázva, abszolút nem is gondolkodtam, vagy gondolkodtunk nagyon ezeken a dolgokon, ott így a társaságommal, vagy azokkal az emberekkel, akikkel éppen ott időt töltöttem. Szóval nincs konkrét kedvenc. Ez nagyon-nagyon attól függ, helyzettől, emberektől, tényleg. De egyébként például az egyik nagy kedvencem, ha már így valamit ki kell emelni, akkor a Noilly Prat, egy dél-francia szárazfehér vermut, nekem ő egy nagyon nagy kedvencem, de ez mondom, nagyon sok mindentől függ.
Van-e más olyan esetleg, amilyen emlékezetes volt számodra?
Van. Az egyik, hogy mondjam, értő vermut élményem, az a BCN-nek volt a vermutja, amikor is én nem tudtam, hogy mi került a poharamba, egyszerűen a Radován beletöltött valamit, egy ilyen borostyán színű, eléggé viszkózus folyadékot a poharamba, és így az orrom alá dugta, hogy akkor tessék, ezt kéne lekóstolni. Hát egyből beugrott egy fiatalkori emlék, ami nem igazán volt kellemes. Ugye egyből ezek a kesernyés, citrusos, űrmös karakterjegyek így egy ilyen nagyon rossz emléket hívtak elő kamaszkoromból, amikor is hát ugye elég csúnyán sikerült elintézni magunkat a haverokkal egy házi buliban, viszont kóstolva, tehát amikor már az első ilyen felocsúdáson egy kicsit sikerült tovább lépni, kóstolva egy baromi jó élményt adott ez az ital, és nekem ez egy ilyen abszolút forduló pontot eredményezett a vermutokhoz való hozzáállásomban. Én ez 2017 vége, vagy 2018 legeleje volt, nekem ott akadt be így ez a vermut dolog. Ami meg még egy nagyon izgalmas termék, ez pedig a Dos Deus-nak a füstölt vermutja.
Hát ez egy abszolút a világon egy egyedülálló, tőzegfüstös, gyakorlatilag egy Isla Whiskyre hajazó vermut. Hát azt azért tudni kell róla, hogy ez is egy édes, tehát egy spanyol édes vermut.
Mit javasolnál annak, aki azt mondja, hogy fú, én nyitottabb leszek, és szeretném megkóstolni vermutokat. Hogy el lehet ezt rontani? Hogy mondjuk ne a füstös Isla jellegű vermuta Dos Deus-szal kezdje?
Én azt gondolom, hogy nem lehet elrontani. Én azt mondom, hogy mindenki kóstoljon mindent. Alapvetően szerintem ez egy nagyon fontos dolog, vagy hozzáállás. Én azt vallom, hogy nyitottnak kell lenni, mindent meg kell kóstolni. Aztán ami nem ízlik, az nem ízlik. Tehát én még csak ezt az erőltetés dolgot sem mondanám. Én soha nem értettem egyet azzal, amikor valaki azt mondta, hogy hát mert hogy a bor az száraz. Szerintem a bor az nem száraz, hanem van a bor, és van a fogyasztó. És a fogyasztó pedig el tudja dönteni, hogy mit szeret inni, és szerintem ezeknek az ilyen... Én nem vagyok híve ezeknek a sznoboskodásoknak, hogy most akkor meg kell mondani, hogy már pedig ez jó, meg az jó. Szerintem meg kell kóstolni mindent, és az ember pedig eldönti, hogy mi az, ami tetszik neki, és mi nem. Szerintem tényleg érdemes új dolgokat kipróbálni, és érdemes olyan dolgokat felfedezni, amiket még nem fedeztünk fel eddig. Ez szerintem ez egy nagyon fontos dolog.